Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Arena mai vendégét, Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős minisztert. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tehát néhány nappal vagyunk a washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó után, érkeznek folyamatosan az elemzések, értékelések. Most, hogy már egyre több részlet és információ derül ki a tárgyalásokról, illetve a megállapodásokról, vagy formálódó megállapodásokról, ön szerint hogyan összegezhető a mérleg hangsúlyosabb szereplőnek tűnik most Magyarország ezután a találkozó után, akár itt az európai térségben?
Azt gondolom, hogy ez a látogatás egy mérföldkő volt a magyar-amerikai kapcsolatok történetében. Valóban egy új korszak, egy új fejezet nyílt meg. Ebből a látogatásból nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon erős az a politikai kapcsolat, az a közösség, az a szövetségesi harcostársi viszony, ami az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között fennáll, és ennek a hozadékát láttuk mindazokon a területeken, amik a megbeszélésnek a tárgyát képezték.
De ez egyébként felerősítheti mondjuk a magyar véleményt az európai szintéren is, vagy az európai politikában is?
Azt gondolom, hogy véget vet azoknak a híreszteléseknek, vagy azoknak a várakozásoknak, amik arra irányultak, hogy éket verjenek Magyarország és az Egyesült Államok új elnök adminisztrációja közé. Ugye, amikor az elnökválasztási kampány zajlott, akkor még elnökjelöltként Trump elnök úr többször hivatkozott a magyar miniszterelnökre, a közöttük lévő viszonyra, arra, hogy ő személyesen is milyen nagyra tartja a magyar miniszterelnököt, illetve bizonyos politikai alapkérdésekben, például a migrációhoz való viszonya, az alapvető civilizációs értékekkel kapcsolatos viszony, hogy mit gondolunk a szuverenitásról, a nemzeti érdekekről. Ezekre többször hivatkozott az amerikai elnök, és volt egy olyan várakozás, hogy az Egyesült Államokban az új elnöki adminisztráció Magyarországot erősíti az Európai Unióban. Ez egyébként valóban bekövetkezett, sőt egész pontosan már az előtt bekövetkezett, hogy Trump elnök hivatalba lépett volna. Ugye talán emlékeznek a hallgatók arra, hogy az elnökválasztás eredmények az ismeretében, de még Trump hivatalba lépése előtt volt Magyarországon például az Európai Tanácsnak informális ülése, az Európai Politikai Közösségnek ülése, ez november elején volt, körülbelül egy évvel ezelőtt, és akkor már úgy fordultak a magyar miniszterelnökhöz az itt lévő állam és kormányfők, mint akinek nagyon szoros kapcsolata van az amerikai elnökkel, és ez a politikai súlyát, a tekintélyét növelte. És onnantól kezdve, hogy az amerikai elnök hivatalba lépett, onnantól kezdve az európai intézmények részéről, meg egyes európai uniós tagállamok részéről szisztematikus kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország pozícióját ebben a kapcsolatban aláássák, valamilyen módon éket verjenek Magyarország és az Egyesült Államok közé, vagy az amerikai elnöknek a béketörekvéseit azt igyekezzenek kisiklatni, vagy eltéríteni az amerikai elnököt a célkitűzéseitől. És ez a látogatás, ez szerintem véget vetett ezeknek a törekvéseknek, ott ilyen politikai közösséget, ilyen erős stratégiai partnerséget nem lehet ilyen zavaró berepülésekkel aláásni, meggyengíteni. Ez ad hozzáadott értéket, súlyt a magyar pozíciónak az Európai Unión belül is.
A megállapodások kapcsán azért a hazai és a nemzetközi sajtóban is középponti kérdés volt a Magyarországnak szóló mentesség az orosz energiahordozókkal kapcsolatos amerikai szankciók vonatkozásában, hogy határozatlan időre szól, egy évre szól, évről évre ismétlendő ez a mentességi megállapodás. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója néhány nappal ezelőtt itt ugyanebben a műsorban úgy fogalmazott, hogy politikai megállapodás született, és semmilyen időkorlátra vonatkozó jelzés nem hangzott el. Ezt majd most formálják konkrét dokumentumokba. Aztán ma az amerikai külügyminiszter Marco Rubio azt mondta, hogy egy évre szól ez a megállapodás. Akkor most hogyan is kell itt rendet vágni ebbe a dologban?
Igen, ugye, talán érdemes néhányat hátralépni, és szerintem nem szabad elveszni a részletekről folytatott vitákban. Itt ugye arról van szó, hogy az Európai Uniónak van egy törekvése, ez a törekvése az, hogy rákényszerítse az Európai Unió tagállamait arra, hogy minden gazdasági érdekmérlegeléstől függetlenül váljanak le az orosz fosszilis energiahordozókról.
Tudod, meg is van a határidő, hogy ez a 2027,
ami ez még nem, ezek még nem elfogadott uniós jogszabályok, ugye az intézményközi tárgyalás fázisában vagyunk, de valóban a bizottságnak az a javaslata, hogy egy határidőig, ami most még egyébként politikai tárgyalások tárgyát képezi, egy bizonyos határidőig mindenkinek le kell válni az orosz kőolajról és a földgázról. Nyilván ez a határidő a bizottság javaslata értelmében más a kőolaj, más a földgáz esetében, más a hosszú távú szerződések esetében, más a spot piaci műveletek esetében, de van egy ilyen szándék. És emögött a szándék mögött ugye lehet csűrni, csavarni a dolgot, de alapvetően az a megfontolás húzódik meg, hogy az orosz-ukrán háborúban ezáltal az orosz gazdasági pozíciókat kell gyengíteni, és ez hozzájárulhat az ukránok katonai győzelméhez ebben a konfliktusban. Tehát nem energiapolitikai megfontolás húzódik meg mögötte, nem a zöld átmenettel kapcsolatos megfontolás, nem kereskedelempolitikai megfontolás, hanem egy olyan megfontolás, ami egyébként az igénybe vett eszköztől, meg az Európai Unió szerződések alapján a jogalaptól teljesen idegen. Magyarország, és elsősorban még Szlovákia mellettünk, ebben a vitában azt az álláspontot képviselte, hogy a különböző uniós tagállamoknak nagyon különböző kitettsége van az orosz energiahordozókkal kapcsolatban. Vannak olyan tagállamok, ahol ez a leválás ez megtehető, vannak olyan tagállamok, ahol nem. Magyarország és Szlovákia azok közé tartozik, akik esetében ez a leválás egyrészt fizikailag lehetetlen.
Földrajzi elhelyezkedésből adódóan?
Földrajzi elhelyezkedés, illetve
ugye ez az hivatkozási állap általában, hogy, az infrastruktúrális hogy nincs egy tengeri kijárat.
Az infrastruktúrális bekötöttség miatt ez belátható időn belül nem lehetséges, és abban az esetben, hogyha ezt erőltetett ütemben meg kellene lépni, ez óriási károkat okozna a magyar gazdaságnak. Vannak IMF számok ezzel kapcsolatban, tehát ezek nem a mi saját számaink, egyébként a mi saját számaink is ebbe az irányba mutatnak.
De bocsássa meg, csak az jutott eszembe, hogy ezek a szankciók, vagy akár például az amerikai szankciók is az infrastruktúrára is vonatkoznak, vagy csak az orosz energiahordozókra, mert én olvastam egy energiapiaci elemzőtől egy tanulmányt, amiben az volt, hogy például a barátság kőolajvezetéken ugyanúgy jöhetne mondjuk azeri kőolaj is. Tehát, mintha ő azt érzékeltette volna, hogy a szankció az infrastruktúrára nem vonatkozna.
Igen, ugye az amerikai szankciók, azok a mi esetünkben másodlagos szankciók, vagyis azt jelenti, hogy mindazokat a gazdasági entitásokat érintik, akik meghatározott orosz gazdasági szereplőkkel szerződéses kapcsolatba lépnek. Ami adott esetben jelentheti a vásárlót is, de jelentheti azt az infrastruktúrát is, amelyik szállítási szerződést köt ezekkel a gazdasági szereplőkkel. Tehát ilyen módon mind a forrást, mind pedig az infrastruktúrát érinti. És az európai intézmények és az európai tagállamok jelentős része semmilyen érzékenységet nem mutatott a magyar és a szlovák szempontok iránt. Úgy gondolták, hogy a politikai megfontolások ezeket az érzékenységeket felülírják. És az amerikai látogatás megmutatta azt, hogy az amerikai adminisztráció az ezekre a szempontokra nyitott, ezeket érti, és a saját gazdasági fellépését azt ezekhez a szempontokhoz kész igazítani. Ugye ez a politikai megállapodás. Ez a politikai megállapodás, ez a két vezető szintjén köttetett meg. Nyilván ami most történik, az ennek a politikai megállapodásnak a lefordítása a jogszabályok nyelvére. És a vita, amit ön is említett, az ebből a szempontból másodlagos, mert az, hogy ezt a politikai megállapodást, ami nyilvánvalóan időkorlát nélküli megállapodás, illetve mivel, hogy politikai megállapodás, ezért természetesen addig él, amíg az érintett politikai szereplők hivatalban vannak, tehát mindaddig, amíg Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Trump pedig az Egyesült Államok elnöke, erre a mentességre vonatkozó politikai megállapodás az áll. És innentől kezdve a vezetők alatti pozíciót betöltő állami vezetők, illetve politikusok számára az a feladat, hogy ezt a magas szintű politikai megállapodást végrehajtsák és átültessék a jognyelvére. Most, hogyha ez az átültetés, ez azt jelenti, hogy meghatározott időszakokra kell mentességet adni, és utána meghatározott időszakonként ezeket a mentességeket fölül kell vizsgálni és meghosszabbítani, akkor ezt így kell végrehajtani, hogyha ezt máshogy is végre lehet hajtani, akkor máshogy kell végrehajtani. De innentől kezdve ez a politikai kérdés, ez el van döntve.
Volt éppen egy technikai kérdés.
Ez szerintem ez egy technikai kérdés, persze.
Szijjártó Péter is persze. Úgy fogalmazott, hogy ez egy technikai
kérdés. Ugye ő azt mondta, és szerintem ez ebből a szempontból fontos technikai tudás, hogy van egy amerikai hatóság, egy hivatal, ami ezeket a szankciós intézkedéseket kezeli. Ennek a hivatalnak van egy bejáratott eljárásrendje, hogy ezeket a mentességeket milyen eljárásrendben adja meg, ezeket milyen időszakonként vizsgálja felül, de innentől kezdve, hogy a politikai megállapodás megvan a vezetők között, innentől kezdve az iránymutatás mindenki számára egyértelmű, ezt mindenkinek a rendelkezésre álló jogi keretben végre kell hajtani.
Született még egy fontos és hangsúlyos megállapodás, amiről most az elmúlt napokban már egyre többet hallani és olvasni, ez az úgynevezett pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodás. Ön azt mondta, hogy az ezzel kapcsolatos üzenet eljutott oda, ahova kellett. Mi is ez az üzenet, és hova kellett ezt eljuttatni?
Abból indulunk ki, hogy a politikai és pénzügyi nyomásgyakorlás területén nekünk van egy bizonyos tapasztalatunk. Ugye az elmúlt két uniós intézményi ciklusnak a mi szempontunkból az az olvasata, hogy a bizottság és az Európai Parlament kész az uniós forrásokhoz való hozzáférést, meg egyáltalán az uniónak a gazdaságpolitikai és egyéb eszközrendszerét politikai nyomásgyakorlásra felhasználni. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy ez a politikai nyomásgyakorlás ez egyre erősebb, ahogy közeledünk a választásokhoz. Tehát mi arra számolunk, hogy ezeket az eszközöket az elkövetkező néhány hónapban mind elő fogják venni, vagy legalábbis kiteszik az asztalra, elkezdődik az erről való beszélgetés, lehet, hogy ezek közül néhányat alkalmaznak is. Ezeknek az eszközöknek a hatásmechanizmusa úgy néz ki, hogy a magyar államnak a pénzpiaci pozícióit igyekeznek gyengíteni, a magyar fizetőeszköznek az árfolyam stabilitását igyekeznek alásni, az adós besorolásunkkal kapcsolatban igyekeznek bizonytalanságot vagy negatív várakozásokat gerjeszteni. És azért, hogy ezt a fajta eszkalációt megelőzzük, ezért hasznos, hogyha van egy olyan védőpajzs, amelyik mind az európai intézmények, mind a pénzpiaci szereplők számára azt az üzenetet küldi, hogy Magyarország védett, Magyarországnak megvannak az eszközei, hogy ezekkel a támadásokkal szemben hatékonyan védekezzen, és innentől kezdve ezeknek a támadásoknak valódi értelme nincsen, ezek hiába való, a kár is ezzel kísérletezni. Ez a politikai megállapodás már önmagában is képes volt ezt az üzenetet közvetíteni, amit mondjuk a forint árfolyam mozgások a washingtoni látogatás körüli napokban jeleztek is, amit én úgy fordítottam le magamnak, bár nem vagyok szakember, de talán ez az értelmezés nem áll messze a valóságtól, hogy ez az üzenet akkor ezekhez a szereplőkhöz el is jutott, és ezzel ez a védőpajzs már el is érte a célját.
Az is látható nagyjából pontosan, hogy a védőpajzs milyen pénzügyi eszközöket jelenthet, és nagyjából milyen nagyságrendben, mert itt lehetett olvasni az argentin példát említve, és azt a bizonyos swap line rendszert is emlegették sokan a megállapodás kapcsán.
Igen, itt azért a párhuzamot azt nem vinném túlságosan messzire. Ugye a magyar gazdasági helyzet, a magyar költségvetés, a magyar fizetőeszköznek a pozíciója, az nem összehasonlítható az argentin helyzettel. Ami azt jelenti, hogy nem is az a cél ennek a védőpajzsnak, hogy valamilyen válsághelyzetet kezeljen, mert ez a válsághelyzet ez Magyarország esetében nem áll fenn. Mi éppen azért tartjuk jó kezdeményezésnek ezt a védőpajzsot, meg hasznosnak, mert hogy ez bármilyen spekulációt vagy támadást kizár a jövőre nézve, mert hogy azt értelmetlenné teszi. Az, hogy ez milyen eszközöket jelent, nyilván ezt részletesen az érintetteknek le kell tárgyalni. A swap line esetében ez nyilván a jegybankokra tartozik elsősorban, hogy ennek a részleteit kimunkálják. De nyilván olyan eszközökről van szó, amik adott esetben ilyen támadások vagy politikai gazdasági nyomásgyakorlás esetén ilyen intervenciós célokra is igénybe vehetőek, eszközként felhasználhatóak, a swap line például ilyen.
De akkor arról nincs szó, hogy mondjuk az akadozva érkező uniós forrásokat is helyettesíthetné ezzel a kormány?
Ugye ez két különböző track. Ugye abban az esetben, hogyha magyar és amerikai részről gazdasági együttműködési projektek körvonalazódnak, akkor elképzelhető, hogy ezeknek a finanszírozására vonatkozóan is lesz valamilyen amerikai-magyar megállapodás. Ezek a hagyományos beruházási hitelkeretek, amik szóba jöhetnek, ezek is hasznosak a magyar gazdaság számára, de itt nyilván nem az a cél, hogy az uniós forrásokat valamilyen módon kiváltsa vagy helyettesíthesse. Ezek olyan gazdaság ösztönző intézkedések, amik az uniós forrásokhoz hasonló hatást érhetnek el. Hát de mi azt nem állítottuk, hogy egy olyan pénzügyi konstrukció van kitárgyalás alatt, ami mondjuk az uniós fejlesztési forrásokkal azonos módon működne, itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy gazdaságfejlesztési szempontból, vagy a nemzetgazdasági célkitűzések szempontjából nagyon hasonló hatással járhat hát egy ilyen együttműködés.
Annál is inkább, mert ugye az uniós források esetében támogatásról van szó, itt pedig, ha ez működne, akkor gondolom, hogy egy hitelkonstrukció lenne, tehát ez egy teljesen más természetű.
Meg ugye a mi pozíciónk az, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek az uniós források nincsenek. Itt arról van szó, hogy ezeket az uniós forrásokat politikai megfontolások alapján visszatartják, vagy a politikai megfontolások alapján igyekeznek elvonni. Ugye a magyar kormánynak az a célkitűzése, és ez a célkitűzés nem változott, és ez továbbra is reális, hogy Magyarország és a magyar emberek mindazokhoz az uniós forrásokhoz hozzá fognak jutni, amelyek megilletik őket. Ez egy hosszú és sok esetben politikailag terhes folyamat. Ez a folyamat szerintem a következő 7 éves költségvetési kerettervel elfogadása környékén fog kulminálni, tehát egy ilyen 2-3 éves folyamatról beszélünk, de ugye az uniós forrásokat nem kell kiváltani, az uniós forrásokat nem kell helyettesíteni, azokat el fogjuk hozni. Az amerikaiakkal kötött megállapodások azok az elkövetkező időszak politikai turbulenciáival szemben nyújtanak a védőpajzsot.
Ha itt az uniós forrásokról beszélünk, és megpróbáljuk ezt számszerűsíteni, akkor mi mondható el, hogy milyen nagyságrend az, amihez most nem jutunk hozzá? Mi az, amit nem kapunk meg most Brüsszeltől? Mennyit tart vissza Brüsszel most jelenleg?
Jelen állás szerint úgy néz ki, hogy a bizonyos kohéziós regionális fejlesztési források vannak blokkolva a bizottság részéről. Ez a uniós fejlesztési forrásoknak nagyságrendileg a fele. De ugye abból indulunk ki, hogy ez az egész történet úgy kezdődött, hogy ezekhez az uniós forrásokhoz egyáltalán nem fértünk hozzá, és most már nagyságrendileg a felénél tartunk, és ebben a folyamatban én várok elmozdulásokat az elkövetkező hónapokban is, akkor szerintem ütemezetten jól haladunk. Azokhoz a forrásokhoz, amik a futó projektek finanszírozásához szükséges, Magyarország hozzáfér, ezek a források ütemezetten érkeznek. Az úgynevezett RRF források tekintetében az előleg fizetésen kívül még nem kaptunk uniós forrásokat, de ezek a tárgyalások is zajlanak. Tehát úgy gondolom, hogy a pohár az félig teli, de nem azért van félig teli, mert hogy a felét kiöntöttük, hanem azért, mert ez a pohár üres volt, és már sikerült félig megtölteni, és azon dolgozunk, hogy a másik fele is meglegyen.
Arra emlékezhetünk, hogy voltak itt különböző határidők uniós források hozzáférése tekintetében. Van, ami most már egyértelműen úgy látszik, hogy az mondjuk végleg elúszott, vagy végérvényesen elúszott?
Hát ugye itt először, ha lehet a szóhasználaton idéznék el egy kicsit, ugye az, hogy uniós források elúsztak, vagy az, hogy Magyarország elveszített uniós forrásokat, szerintem ez nem megfelelően írja le a helyzetet. Itt arról van szó, hogy politikai megfontolásokból bizonyos forrásokat el akarnak tőlünk venni. És ez a politikai küzdelem zajlik, mi ezeknek a forrásoknak az elvételét vagy megakadályozzuk, vagy az elvett uniós forrásokat vissza fogjuk szerezni. Ugye innentől kezdve politikailag az én olvasatomban nincs olyan, hogy elveszített uniós forrás, vagy olyan uniós forrás, ami már elúszott, olyan uniós forrás van, amit még nem sikerült visszaszereznünk, de ahogy politikai megfontolások alapján ezt elvették, úgy politikai megfontolások alapján ezt vissza is lehet szerezni.
Ugye itt elsősorban jogállami eljárások is vannak a háttérben, de ezek most hogy állnak? Mi lehet itt a mérleg?
Vannak olyan jogállamisági eljárások, aminek nincsen közvetlen kihatása az uniós forrásokra. Ilyen például a 7-es cikkes eljárás, ami Magyarország esetében zajlik. Ez az eljárás, ez 2018 óta folyamatban van különböző intenzitással, és úgy gondolom, hogy ez belátható ideig folytatódni is fog. Ezt ugye az Európai Parlament kezdeményezte, kizárólag politikai megfontolásból, ez egy nyíltan és direkten politikai eljárás. És ugye mindaddig, amíg az Európai Parlament és a magyar kormány között alapvető konfliktus áll fenn, például háború és béke kérdésében, a migráció kérdésében, vagy a gyermekvédelmi törvény vonatkozásában ez a heteszikes eljárás, ez folytatódni is fog. De én ennek különösebb politikai jelentőséget nem tulajdonítok. Ugye vannak a kohéziós forrásokhoz kapcsolódó úgynevezett feljogosító feltételek teljesítéséből adódó forrásbefogyasztások, és van az úgynevezett kondicionalitási eljárás, ami elvileg az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében gyakorlatilag szintén politikai megfontolásokból tart vissza forrásokat, és például zár ki egyes magyar felsőoktatási intézményeket az Erasmus és a Horizont programból, aminek pedig az Európai Unió pénzügyi érdekei védelméhez megint csak van.
Ez utóbbiról, ha már említette az Erasmus és a Horizont programokat, itt továbbra is zajlanak még tárgyalások. Ugye emlékezhetünk, hogy itt több magyarországi egyetem is pert indított ez ügyben.
Igen, valóban magyarországi felsőoktatási intézmények perelik az Európai Uniót, és egyébként a magyar kormány is pereli a bizottságot, mindazokért az állásfoglalásokért és határozatokért, amelyek továbbra sem teszik lehetővé a teljes hozzáférést az uniós forrásokhoz. Tehát zajlanak ezek a bírósági eljárások. Én ezeket a bírósági eljárásokat illetően viszonylag optimista vagyok. A Kekvás felsőoktatási intézmények által indított perekben a bírósági meghallgatás tapasztalata számomra az, hogy a bíróság ezeket az érveket komolyan veszi, és legalábbis a kérdésekből számomra úgy tűnt, hogy a bizottság indokolását azt legalábbis hiányosnak gondolják.
Ezek csak tegyük hozzá zárójelbe, ezek az alapítványi fenntartású
ezek az egyetemek. Alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmények, és nem látja szerintem kellően megindokoltnak vagy bizonyítottnak a bíróság azt, hogy ezek a korlátozó intézkedések, ezek hogyan és mennyiben járulnak hozzá az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelméhez. Tehát én e tekintetben bizakodó vagyok. Egyébként pedig folyamatosan zajlanak politikai és technikai szinten is az egyeztetések a bizottsággal, tehát mi igyekszünk ezt a folyamatot erről az oldalról is előre rendíteni, de ez egy politikailag determinált folyamat. Tehát a bizottságot folyamatosan revolverezi az Európai Parlament, a bizottságnak magának is van egy politikai agendája Magyarországon. Nyilván a bizottság nem neutrális szereplő a zajló választási kampányban. A bizottság az több helyen egyértelművé tette, hogy más szeretne Magyarországon kormányon látni. Én ebben a kontextusban nagyon kevés esélyt adok annak, hogy a bizottság a választásokig terjedő időszakban hoz olyan politikai döntéseket, amik legalábbis a magyar kormánypártok pozícióit erősítik ebben a választási küzdelemben. Szerintem ez politikailag nem reális, ettől függetlenül mi tartozunk Magyarországnak, a magyar embereknek azzal, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközt igénybe veszünk, ideértve a közvetlen tárgyalásokat is a bizottságban.
Csak még visszatérve egy gondolat erejéig az Erasmus programokra, itt ugye közben párhuzamosan elindult a Pannonia program, tehát abban ugye részt tudnak venni a modellváltott egyetemek hallgatói is, de azért nyilván ez az Erasmus forrás, ez nagyon, nagyon hiányzik a magyar felsőoktatásból és a magyar egyetemisták számára.
Hát ugye a Hankó miniszter úr az, aki ezt a problémakört a maga teljességében ki tudja bontani, de az én tudásom az az, hogy ennek elsősorban az Erasmus program tekintetében elsősorban szimbolikus jelentősége van. Tehát azok a helyettesítő programok, amiket a magyar kormányzat kidolgozott, ideértve a Pannonia programot is, ezek minőségi felsőoktatási együttműködésre teremtenek lehetőséget, és egyébként mind tartalmában, mind finanszírozásában egyébként kedvezőbbek, mint az Erasmus program. Tehát én ennek itt sokkal nagyobb szimbolikus jelentőséget látom, aki nemzetközi hallgatói vagy oktatói mobilitási együttműködésben érdekelt, az jelenleg a Pannonia program keretében ezt igénybe tudja venni. Megjegyzem egyébként, az amerikai kormányzati látogatásnak egyik hozadéka az volt, hogy a Pannonia programot a Fulbright ösztöndíjjal sikerült összekötni, vagyis Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatának a történetében először fordult elő, hogy ilyen jellegű ösztöndíj megállapodás született az Egyesült Államok kormányzata és Magyarország között. Tehát mi ebben a tekintetben is kedvezőbb konstrukciót kínál a Pannonia program. Tehát ez inkább szimbolikus jelentőségű. Egyébként pedig ugye az Erasmus programból való kizárás, ez egy féloldalas konstrukció, mert például az Erasmus program keretében, csak jelezzük a problémának a komolyságát, meg a képmutatás és a kettős mérce ne továbbját, hogy az Erasmus program az abból a szempontból továbbra is működik, hogy elméletileg Kekva fenntartású felsőoktatási intézmények be az Erasmus program keretében továbbra is érkezhetnek Európai Uniós tagállamokból hallgatók, csak magyar hallgatók nem mehetnek az Erasmus program keretében külföldre. És még egyszer mondom, ez elvileg azért van, mert a Kekva fenntartású felsőoktatási intézményekben a bizottság meglátása szerint az akadémiai szabadsággal kapcsolatos problémák merülnek fel, vagyis hogy ezek az egyetemek a bizottság megítélése szerint nem működnek szabadon vagy autonóm módon. Ehhez képest ugye azokra az egyetemekre, amelyek a bizottság szerint nem működnek autonóm módon, jöhetnek külföldről hallgatók, de azok a hallgatók, akik ilyen egyetemeken vannak, azok nem mehetnek olyan egyetemekre, ahol a bizottság szerint az autonómia rendben van. Tehát ez nekem ez valahogy logikailag sem áll össze, ez jól mutatja az egész konstrukciónak a fonákságait.
A napokban ön számolt be arról, hogy a magyar kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását. Hogyan zajlik ez az átvilágítás, és miért is tartja ez szükségesnek és fontosnak a magyar kormány?
Ennek az átvilágításnak alapvetően három fő célkitűzése van. Az egyik az az, hogy szeretnénk bizonyos kulcsfontosságú területeken feltárni annak a hatásmechanizmusát, hogy az Európai Unió hogyan végzi a lopakodó hatáskör bővítést, vagy hatáskör elvonást.
Ez ilyen lopakodó módon történik?
Ez úgy történik, hogy az uniós intézmények, azok az Európai Unió alapszerződésének a rendelkezéseit megkerülve, vagy azokon átlépve olyan helyzetet teremtenek, hogy az Európai Unió de facto olyan hatásköröket gyakorol, amilyen hatáskörök egyébként az alapszerződések alapján őt nem illetnék meg. Ez egy rendkívül bonyolult folyamat, aminek van leágazása a bizottság felé, hogy milyen jogalkotási javaslatot tesznek, hogyan használják fel az uniós forrásokat, ezeknek a programozását hogyan végzik. Az egyébként politikai koordinációs mechanizmusokat, mint például az európai szemeszter, hogyan használják fel egyébként tagállami hatáskörbe tartozó politikai döntések befolyásolására vagy kikényszerítésére. Ez ugye az egyik lába. A másik lába pedig az, hogy az Európai Unió bíróságának az ítélkezési gyakorlata hogyan tágítja az uniós hatásköröket, hogyan ad olyan értelmezést az alapszerződéseknek, vagy a bírósági precedensek, a bírósági esetjog az hogyan alakítja az uniós hatásköröket úgy, hogy az, ami 15 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, az a szerződés az alapú fekvő jogi keret változása nélkül ma már magától értetődő. Ezt a folyamatot próbáljuk feltérképezni azokon a területeken, ahol ez a leglátványosabb, vagy a magyar emberek mindennapi életére a legnagyobb kihatása van.
Ebben vannak a konkrét területek?
Igen, tehát ugye nyilván az Európai Uniós joganyag az olyan hatalmas terület, aminek a feltérképezése az hosszú évekig tartó folyamat lenne, és nem is biztos, hogy minden területtel érdemes foglalkozni, mert a politikailag a relevanciája viszonylag csekély, vagy egyáltalán nem jellemző a hatáskör túlépése, de vannak olyan területek, ahol igen. És mi ilyennek azonosítottuk például a gazdaságpolitika területét, ilyennek azonosítottuk az Európai Uniós energiapolitikát, ilyennek látjuk a migrációs politikát, a jogállamisági eljárásokat, és azt a nagy csomagot, amit az oktatás, felsőoktatás, kultúra, családpolitika területe jelent. Itt is rendkívül intenzíven zajlik ez a hatáskörbővítés. Ezt a folyamatot próbáljuk dokumentálni, az eszközöket feltárni, a hatásmechanizmusokat feltérképezni, illetve ezzel párhuzamos, de ettől lényegileg különböző feladat, hogy megnézzük azt, hogy az alapszerződésekben foglalt hatáskör megosztás a tagállamok és az Európai Unió között, az ezeken a területeken optimális-e. Ugye az alapszerződések lehetőséget nyújtanak arra, hogy rendszeres időközönként ezt a munkát elvégezzék a tagállamok, és adott esetben akár arra is tegyenek javaslatot, hogy bizonyos hatáskörök, amik eddig uniós hatáskörök voltak, azok kerüljenek vissza a tagállami hatáskörbe, mert a tagállamok ezeket a kérdéseket önállóan hatékonyabban tudják kezelni, mint az Európai Unió területén. Erre kifejezetten lehetőséget ad az Európai Unióról szóló szerződés. Mi ennek akarunk megágyazni azzal, hogy ezeken a területeken ezt elvégezzük. És végül ugye az egésznek a kifutása az, hogy ha tudunk azonosítani olyan területeket, ahol az Európai Unió szisztematikusan túllép a szerződésekben foglalt hatáskörökön, akkor hogyan tudjuk a tagállami hatásköröket hatékonyan megvédeni ezzel a túltérezkedéssel szemben. Mert ha ez a folyamat zajlik, akkor ez azt jelenti, hogy a szerződéses rendszerbe vagy az intézményi működésbe nincsenek beleépítve azok a fékek és ellensúlyok, amik ezt a túltérezkedést meg tudnák akadályozni, ennek ellen tudnának tartani, vagyis akkor új eszközöket, új intézményeket kell kidolgozni annak érdekében, hogy a tagállami hatásköröket megvédjük. Ez szuverenitási kérdés, tehát arról, hogy mely hatáskörök tartoznak tagállami hatáskörbe, és mely hatáskörök uniós hatáskörbe, arról a tagállamok jogosultak dönteni, mert a tagállamok a szuverének, és a tagállamok ezt a döntést az alapszerződések elfogadásával hozzák meg. Hogyha a tagállami döntés ellenére, vagy tagállami döntés hiányában az Európai Unió más területekre is terjeszkedik, akkor ez nyilván a tagállami szuverenitásnak rendkívül súlyos sérelme. Amivel szemben minden olyan tagállamnak, amelyik érzékeny ezekre a szuverenitási kérdésekre, a magyar kormány pedig ezekre a kérdésekre kifejezetten érzékeny, valamilyen módon reagálni kell, ez a hatáskör átvilágítás ezt a célt szolgálja.
Ez lehet, hogy nagyon laikus olvasat, amit én most megpróbálok megosztani, mert csak az jutott eszembe, hogy itt van egy közösség, egy gazdasági politikai közösség és együttműködési rendszer, ami egy önként jól megfontolt érdekektől vezérelve és maguk jó szántából csatlakoztak országok, az ördögtől való, ha ez az együttműködés vagy az egység folyamat mélyül, nem lehetne éppen ennek révén mondjuk hatékonyabb és eredményesebb a működése ennek a közösségnek?
Ez egyáltalán nem ördögtől való. Én is úgy gondolom, hogy az európai együttműködés az egy értelmes tevékenység. Úgy gondolom, hogy azokon a területeken, ahol az európai integráció hatékonyan működik, ott együtt erősebbek lehetünk, mint külön-külön. És azt gondolom, hogy a tagállamok és az Európai Unió közötti hatáskör megosztás szabályai sincsenek kőbevésve. Én azt gondolom, hogy a tagállamok hozhatnak olyan döntést, hogy további területeket kívánnak közösen menedzselni, bizonyos hatásköröket, amiket eddig önállóan gyakoroltak, azokat közösen vagy az uniós intézményeken keresztül akarják gyakorolni a jövőben. Szerintem ez egy teljesen természetes politikai folyamat, és ha az európai integráció az egy jól működő konstrukció, akkor szerintem ez magával hozza, hogy az idő előre haladtával ezeknek a hatásköröknek a száma, amit együtt közösen gyakorolnak, ez nő. De az alapkérdés, és ettől lesz ez szuverenitási kérdés, az alapkérdés, hogy ezt a döntést, ezt a nap végén ki hozza meg. Ja, az európai föderalisták, és ez a szuverenisták és a föderalisták közötti vitának az alapkérdése. Az európai föderalisták azt mondják, hogy amikor az alapszerződésben az szerepel, hogy egyre szorosabb unió, vagy egyre szorosabb integráció, akkor innentől kezdve a tagállamok lemondtak arról a jogukról, hogy ők maguk határozzák meg, hogy mik azok a területek, amiket a jövőben az Európai Unión keresztül akarnak menedzselni. Ez innentől kezdve nem az ő döntésük, ez innentől kezdve az európai intézmények döntése, ez innentől kezdve olyan politikai döntés, amit nem ők hoznak meg. De ha a tagállamok, ez a jogosítvány nem illeti meg, akkor innentől kezdve a tagállamok már nem szuverének, mert hogy az, hogy miben járhatnak el ők, és miben járhat el az Európai Unió, az már nem az ő döntésüktől függ. Ehhez képest a szuverenisták azt mondják, hogy az európai integrációnak van hozzáadott értéke, azért vagyunk benne, azért akarjuk jobbá tenni, de az, hogy mely területeken csinálják ezt a tagállamok közösen, ezt a döntést a nap végén a tagállamoknak kell meghozni. Amikor a lopakodó hatáskör bővítésről vagy hatáskör elvonásról beszélünk, akkor nem azt kifogásoljuk önmagában, hogy bizonyos dolgokban az európai intézmények döntenek, amikről eddig a tagállamok döntöttek, hanem azt kifogásoljuk, hogy azt a döntést, hogy európai vagy tagállami szinten kezeljük ezeket a kérdéseket, már nem a tagállamok hozzák meg. Azt a helyzetet szeretnénk helyreállítani, ami szerintünk az európai integrációnak a megfelelő állapota, hogy ezt a döntést a tagállamok hozzák meg. És hogyha az európai intézmények olyan döntést hoznak, ami az alapszerződésekből nem következik, vagy amikkel szemben a tagállamok kifejezetten politikai fenntartást jeleznek, akkor legyen a tagállamoknak a kezében érdemi eszköz arra, hogy ezeket a döntéseket megakadályozzák, a szerződésszerű állapotot, azt az állapotot, ami egyébként a tagállamok politikai akaratát tükrözi, az helyreállítása.
És megtörténik ez a magyar kormány által indított átvilágítás, mondjuk elkészülnek gondolom jelentések, dokumentumok. Mi jön ezután uniós testületek, fórumok elé tárja mindezt a magyar kormány, és próbál maga mellé partnereket, szövetségeseket találni mindehhez az Európai Unión belül?
Itt a rendszeres időközönként napirenden van az, hogy az Európai Unióban milyen intézményi reformok szükségesek. Ugye emlékezhetnek a hallgatók arra, hogy néhány évvel ezelőtt épp francia kezdeményezésre volt egy hatalmas európai projekt, ami az Európai Unió jövőjével kapcsolatos különböző konzultációkat, egyeztetéseket jelentette, és akkor kinyílt egy vita, hogy szükség van-e az alapszerződések módosítására, milyen intézményi hatásköri reformok kellenek ahhoz, hogy az EU hatékonyabban működjön. És ugyanez a vita van most is, bár ez a vita eléggé fékezett habzású, vagy alacsony lángon zajlik, ez pedig az orosz-ukrán háború kitörése óta megélénkült bővítési folyamattal kapcsolódó vita, hogy a bővítési folyamattal párhuzamosan az Európai Uniónak milyen belső reformokat kell végrehajtani ahhoz, hogy egy kibővített Európai Unió is működőképes maradjon. Szerintem ez a folyamat, ez ebbe az állandó vitába illeszkedik, ami az Európai Unió belső reformjával kapcsolatos. Ez a vita, ez nyilván akkor értelmes, hogyha nem csak Magyarországon, hanem más tagállamokban és az európai intézmények szintjén is zajlik. Ettől függetlenül ezt a vitát valakinek kezdeményeznie kell, valakinek fel kell vállalnia, és úgy gondoljuk, hogy Magyarország részéről ez értelmes tevékenység, annál is inkább, mert Magyarország ebben a gondolkodásban nem egyedül vesz részt, hanem a patrióták európai pártcsalád tagjaként, vagyis politikai szövetségeseink körében is hasonló gondolkodás zajlik, ami nálunk, hogy hogyan lehetne a tiszta viszonyokat teremteni a tagállami és az uniós hatáskörök tekintetében. De abban teljesen igaza van, hogyha változást akarunk az Európai Uniós gyakorlatban, vagy esetleg magának az alapszerződéseknek a szövegszerű módosítását tartjuk szükséges, új intézmények bevezetését, például valamilyen hatáskörű bíróság, vagy ehhez hasonló fórumnak a létrehozását, akkor ez csak akkor lehetséges, hogyha konszenzust tudunk teremteni a tagállamok között ebben.
Ja, mindeközben formálódik az Európai Unió következő időszakra, ez a 2028-2034 közötti időszakra vonatkozó költségvetése. Nyár közepére is készült a tervezet. Most a költségvetési keret vagy nagyságrend, ha én jól látom a számokat, akkor 2000 milliárd euró, ez valaha volt legnagyobb nagyságrend. De pusztán a számok szintjén ez meg akár jól is hangozhat, hiszen a mostani ciklus kerete 1200 milliárd euró, tehát most majd 800 milliárd euróval több lesz. De hát véletlenül azért nagy vitákra kell majd készülni, már eddig is voltak viták, mivel hát lesznek tervek szerkezeti és forráselosztási változásokra is. Hol tartunk most egyáltalán ebben a vitában?
Én a költségvetési vitát, amit egyébként az Európai Unió jövője szempontjából meghatározó jelentőségűnek tekintek, tehát ez a következő 7 éves költségvetés fogja eldönteni azt, hogy az Európai Unió az elkövetkező évtizedekben hogyan fog kinézni, tehát körülbelül a jelenlegi generáció számára meg fogja határozni, hogy az Európai Unió az mire lesz képes, mire nem lesz képes. Tehát ez ennek a döntésnek a jelentőségét szerintem nem lehet túlbecsülni. De én ebből a vitából a számokat azt egyelőre teljesen kivenném, ugyanis ezek a számok, ez igazából egyfajta szómágia, amikről beszélünk, ezeknek a számoknak valódi jelentése nincsen. De természetesen lehet azt mondani, hogy ez a 2000 milliárd, ez sok vagy kevés, de ugye az a szám, amit ön említett, hogy az előző 7 éves költségvetés, abban például az úgynevezett Next Gen EU hitelfelvételen alapuló program, ami az új építési alapot is jelenti, ez az összeg, ez nincs benne. Hogyha beleszámítom, akkor valójában ez az összeg, ez az inflációt is belekalkulálva, ez nem magasabb, mint az az összeg, amivel jelenleg az Európai Unió gazdálkodik. A bizottság az néha olyan számokat használ, amik az inflációt figyelembe veszik, néha olyan számokat használ, ami nem, néha hozzászámol olyan alapokat, amik az EU-s költségvetésben benne vannak, más esetben nincsenek benne, néha hozzászámolja az európai békekeretet, néha nem. Tehát a számmisztikával egyelőre nem foglalkozunk, és szerintem nem is az a kérdés jelenleg, hogy az Európai Unió költségvetése az elég magas, vagy nem elég magas, hanem az a kérdés, hogy az Európai Unió következő 7 éves költségvetését milyen struktúrában fogadjuk el. Az a kérdés, hogy kinek és milyen befolyása lesz arra, hogy ezek a pénzösszegek valójában hova kerülnek. És végül, de nem utolsó sorban, a mi szempontunkból ez az elsődleges kérdés, hogy valódi pénzről beszélünk, vagy hipotetikus pénzről beszélünk, mert hogyha az a fajta kondicionalitási mechanizmus, amit a bizottság javasol, valójában elfogadásra kerül, akkor ezek a pénzek minden tagállam számára, és nem csak Magyarország számára, minden tagállam számára ezek hipotetikus pénzek, mert a bizottság politikai döntésétől függően ezek a pénzek bármikor felfüggeszthetők és elvonhatók.
Tehát akkor voltak éppen, jól értem a szavait, akkor kevésbé a számokra, inkább a szerkezeti változásokra, a szerkezeti szempontokra és a forráselosztási trendekre kell majd figyelnünk a következő időszakban.
Igen, a forrás felhasználás és elosztási eljárásokra és trendekre kell figyelni. Ugye mi azt látjuk, hogy az új költségvetési struktúra az sokkal nagyobb fejezetekkel dolgozik, ugye a fejezeteken belüli átcsoportosításhoz pedig nincsen szükség tagállami egyhangúságra, ami azt jelenti, hogy a bizottság mozgástere jelentősen megnő, ezeket a forrásokat szabadon fogja tudni mozgatni a nagyobb keretek között. A másik fontos elem, hogy a pénzáramlásnak az iránya az hogyan néz ki. Ugye a trend, a tendencia az az, hogy a számunkra fontos meghatározó programok, mint például a közös mezőgazdasági politika, vagy a kohéziós politika, azok mindenképpen nagy vesztesei ennek a rendszernek. A közös mezőgazdasági politika esetében 20%-os csökkenésről van szó, a regionális fejlesztési politika esetében hasonló, miközben a Next Gen EU hitelfelvételből adódó kamatfizetési kötelezettségek, azok elfogják, és visszafizetési kötelezettségek elfogják venni a költségvetés 10%-át, illetve közvetlenül és közvetett módon ennek a költségvetésnek nagyságrendileg 20%-a a nap végén Ukrajnában fog kikötni. Tehát ezek olyan pénzmozgási tendenciák, ami azt mondhatja, hogy számunkra fontos programoktól, hogyha egyszerűen akarok megfogalmazni, a magyar emberektől vesznek el pénzt, és ezt a pénzt különböző csatornákon keresztül Ukrajnába fogják.
Egyébként most az agrártámogatások az egy különösen hangsúlyos kérdés, tehát mindig is különösen hangsúlyos kérdés volt, de most talán még inkább, mert már a tervezetek megjelenésekor is gazdatüntetések voltak szerte Európában, és éppen most érkeznek hírek arról, hogy megint készülnek tüntetni több helyen a gazdák.
Ez teljesen természetes, hogy a gazdák az utcákon vannak, hát nem is lehetnek máshol. Ugye ez a javaslat, ez egyrészt összegében is csökkenti az agrártámogatásokra fordítható keretet, másrészt pedig az agrárpolitika és az agrártámogatások önállóságát felszámolja, és egy nagy nemzeti alapba gyűri ezeket bele, ahol az agrárpolitikai célkitűzések mellett a regionális fejlesztési célkitűzéseket, de még a határvédelemre, migrációra, integrációra fordítható összegeket is egy nagy alapba gyúrja össze, és azt várja a tagállamoktól, hogy egy olyan egységes nemzeti tervet tegyenek le az asztalra, ami ezekre a területekre egyaránt kiterjed, és azt várja, hogy ezért cserébe olyan politikai vállalásokat tegyen, amiket majd utána neki a bizottsággal kell letárgyalni, ezeknek a megvalósulását a bizottság fogja ellenőrizni, és a nap végén a bizottság fogja eldönteni, hogy a tagállamok ezekhez a forrásokhoz ténylegesen hozzáférnek, vagy sem. És akkor még nem is beszéltem arról, hogy erre meg ráhúznak még egy jogállamisági kondicionalitási keretrendszert, ami kiegészíti a jelenlegi kondicionalitási keretrendszert, ami ezt az egész pénzösszeget, amiről beszélünk, egy hipotetikus lehetőségé nemesíti át.
Az imént említette már Ukrajnát, és hát Ukrajna uniós tagsága az folyamatosan napirenden van. Az uniós tagállamok részéről többségében van a támogató álláspont. Ugye a mostani dán uniós elnökség számára a jelek szerint kiemelt prioritás valamennyi klaszter és fejezet megnyitása még az év végéig.
Hát az ukrán csatlakozási folyamat az most egy jogi és eljárási szempontból egy teljesen értelmezhetetlen politikai projekté alakult át. Tehát mindazokat a szabályokat, amiket a bővítéssel kapcsolatban eddig az Európai Unió valamennyire komolyan vett, ideértve az eljárási szabályokat, a döntéshozatali folyamatot, a kondicionalitásokat, a feltételeket, azok a nyitó feltételeket, a záró feltételeket, az, hogy hogyan néz ki egy csatlakozási folyamat, ennek minden egyes elemét áthágtuk már Ukrajnával kapcsolatban. Hát én ezt az egész folyamatot én nem igazán tudom másként értelmezni, csak az, hogy van egy olyan politikai döntés, hogy Ukrajnának egy egyébként irreálisan közel időben az Európai Unió tagjává kell válnia, és innentől kezdve a bizottság és egyes tagállamok számára ez minden racionális megfontolás felülíró folyamattá alakult át, ahol ezek a döntések politikai alapon születnek, és az ezzel szembeni tagállami ellenállást azt politikai kihívásnak tekintik, amit le kell gyűrni. A dán elnökség az különösen brutálisan jár el ebben a kérdésben, hogy az első naptól kezdve nyilvánvalóvá tették, hogy a feladatuk az, hogy a magyar ellenállást leküzdjék. Tehát nem arról van szó, hogy az elnökség, mint tisztességes közvetítő próbál egy olyan álláspontot kialakítani, ami ebben a kérdésben tagállami konszenzusra épül, vagy próbálja figyelembe venni azt, hogy nincsen politikai konszenzus a tagállamok között, és nem is teremthető ilyen, ezért mint elnökség más területek felé kell fordítani a figyelmét. Azt mondja, hogy ez nekem politikai célkitűzés, és innentől kezdve nekem a magyar politikai ellenállást azt valahogyan le kell törnöm. És a legváltozatosabb eszközöket alkalmazza, nyomásgyakorlási eszközöket alkalmazza a dán elnökséget tekintetben, ezt látjuk az elnökség első napjától kezdődően.
Magyarország egy úgynevezett stratégiai partnerségben gondolkodik Ukrajna vonatkozásában. Ez mit jelentene? Hogy néz neki ez a gyakorlatban?
Ugye jelenleg is van egy szerződéses keretrendszer, ami az Európai Unió és Ukrajna kapcsolatát szabályozza. Ez alapvetően egy kibővített szabadkereskedelmi megállapodás, Ez egy alap, amit föl lehet használni annak a modellezésére, hogy hogyan nézhet neki egy stratégiai partnerség az Európai Unió és Ukrajna között. Nyilván ennek a stratégiai partnerségnek lehetne egy energetikai lába, lehetne egy olyan lába, hogy hogyan küzdünk az illegális migrációval és a szervezett bűnözéssel, hogyan tudunk kölcsönösen előnyös partnerségeket kialakítani. Tehát rengeteg olyan terület van, ahol egyébként kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés lehetne az Európai Unió és Ukrajna között kiépíteni. Mi nyitottak vagyunk arra, hogy ezt föltérképezzük, ennek legyen intézményi, jogi, akár szerződéses kerete is, de az, hogyha az Európai Unió és Ukrajna viszonyát kizárólag a csatlakozási folyamaton keresztül nézzük, ez óriási stratégiai hiba lenne az Európai Unió részéről, és az én megítélésem szerint az európai emberek többségének a támogatását sem élvezi.
Azt hiszem, hogy azt elmondhatjuk, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok hát véletlenül soha nem voltak olyannyira mély ponton, mint éppen most 2025-ben. Lehetnek arra kezdeményezések, akár konkrét lépések, vagy hát nem is tudom, gesztusok, hogy javuljon ez a kapcsolatrendszer? Már csak hát a nagyjából 100 000-es lélekszámú, bár most már inkább ennél kevesebb, inkább ilyen 80 000-es lélekszámú kárpátaljai magyarságra való tekintettel, meg hát abból az egyszerű földrajzi tényből adódóan, hogy Ukrajna mégiscsak a szomszédunk.
Abban egyetértünk, hogy egyetlen egy ország sem változtathatja meg a helyrajzi számát és a földrajzi elhelyezkedését, tehát Magyarország és Ukrajna egymással határos országok, ami azt jelenti, hogy nekünk az az érdekünk, hogy rendezett, korrekt partnerségi viszony legyen a két ország között, mert hogy egymás mellett kell nekünk léteznünk a belátható jövőben. Azt látom, hogy Ukrajna részéről nem ez az elsődleges politikai célkitűzés. Ukrajna részéről az az elsődleges politikai célkitűzés, hogy az ő általa meghatározó stratégiai érdekeket, ami között szerepel az ő Európai Uniós tagságuk viszonylag rövid időn belül, ezt valamilyen módon keresztül vigyék. És hogy úgy gondolják, hogy az ő viszonyuk Brüsszellel lehetővé teszi azt, hogy Magyarország felé ne kelljen konstruktív párbeszéden alapuló pozíciót felvenniük, mert hogy Brüsszelen keresztül és a tagállami nyomáson keresztül az érdekeiket tudják érvényesíteni a magyar ellenkezés dacára is. Ugye ilyen kontextusban nagyon nehéz a kétoldalú kapcsolatrendszernek a javításáról tárgyalni, mert hogy az ukránok úgy gondolják, hogy számukra az kifizetődőbb, hogyha a saját érdekérvényesítésüket nem egy konstruktív, korrekt kétoldalú kapcsolaton keresztül intézik, hanem más csatornákon. A kárpátaljai magyar kisebbségnek a helyzetét én ettől elkülönítve kezelném. Itt ugye nem arról van szó, hogy most a csatlakozási folyamatban Ukrajnával szemben vannak elvárások a magyar kisebbség tekintetében, hanem arról van szó, hogy Ukrajnának vannak többoldalú, kétoldalú nemzetközi szerződéseken alapuló kötelezettségei, és vannak a saját alkotmányában, illetve belső jogrendszerében rögzített szabályok, amik többek között a kárpátaljai magyar kisebbség számára is biztosítanak, illetve biztosítottak bizonyos jogokat. Ezek a jogok, bár ugye a helyzet az nem volt tökéletes, de ezek a jogok a kárpátaljai magyar kisebbség megítélése szerint is elfogadható módon érvényesültek 2014-et megelőzően. 2014-től kezdve, tehát több mint egy 10 éves időtávlatban látjuk azt, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogai folyamatosan erodálódtak. És erről mi az ukránokkal több mint 10 éve folytatunk különböző hangvételű beszélgetéseket, de úgy látjuk, hogy ez a tendencia, ez folytatódik, ez erősödik, és mi pusztán annyit szeretnénk, hogy az ukránok tartsák be a nemzetközileg vállalt kötelezettségeiket, azt várjuk, hogy az ukránok biztosítsák a kárpátaljai magyar kisebbség számára azokat a jogokat, amiket 2014 előtt élveztek, tehát nem valamit, ami Ukrajnában sohasem volt, vagy nem valamit, ami kizárólag az ukrán-EU-s tagsághoz kapcsolódik, hanem valami, ami Ukrajnában 2014 előtt létezett. És nem világos számomra, hogy ukrán oldalról milyen politikai fenntartás fogalmazódhat meg ezzel szemben. És mindaddig, amíg ezt a helyzetet nem érjük el, addig hiányozni fog az alapvető politikai bizalom, ami ahhoz kell, hogy a kétoldalú kapcsolatok tekintetében bármilyen érdemi előrelépés lehessen.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Bokka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.